Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió feltehetően 1990-ben készített műsorát. Mensáros László beszél sikereiről, problémáiról, reményeiről, életéről. Demján László mikrofonja előtt.
Tulajdonképpen minden színész, minden színművész zaklatott életet él. Nagyon-nagyon kevés van közöttük olyan, aki ki tudja vonni magát ebből az állandó fel és le hullámzó viharból. Röviden úgy szokták mondani, hogy visszavonul, vagy visszavonult életet él. Már csak azért is így van ez, mert nagyon nehéz szétválasztani a személyes karakterből eredő tulajdonságokat és a nap mint nap belső és külső eszközökkel létrejött különböző alakítások karaktereit. A színész, ahogyan mondani szokás, ma este koldús, holnap király, holnap után szerető, azután megcsalt férj vagy partner. Úgy érzem, ilyen zaklatott élete volt Mensáros Lászlónak is, beszélgető partneremnek, a nagy művésznek, akinek köszönöm szépen, hogy befáradt a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójába, és szeretettel köszöntöm őt. Laci, pályafutásod során az egyik oldalon valóban a zaklatott élet, hogy ennél a szónál maradjunk, a sors vonulása, és a másik oldalon ennek ellenére, vagy talán éppen ezért megmaradt az egységes, a becsületes emberi karakter. És a kis hétköznapokban csak úgy, mint a társadalmi és politikai állásfoglalásban, a művészetben. Hogy csináltad ezt?
Hát ezt így nem tudom. Nem tudom meghatározni, hogy nem szándékosan, vagy nem akarattal, nem érdem talán. A igazságérzetem úgy kívánta, hogy bizonyos dolgokban ne vegyek részt, mert nem jól esett volna nyilvánvalóan. Tehát ha kimaradtam valamiből, amiből kimaradtam, azt azért maradtam ki, mert a gyomrom nem bírta, vagy nem éreztem volna jól magamat abban a szituációban. Jobban éreztem magam egy olyan szituációban, hogy nem vettem részt bizonyos dolgokban. Nem volt nehéz mondjuk lemondani. Nem, hogy közben az ember azért nem lázadt volna, és nem szerette volna megváltoztatni a helyzetet, és nem tartotta volna igazságtalannak a dolgokat, de hát az ember gyerekkorában mindig azt tanulta, és az volt az első, hogy akárhová kerül az ember, megállja a helyét, becsületes maradjon. Minket nem arra neveltek még, hogy már 14-15 éves korban eldöntse az ember, hogy mi legyen, és lehetőleg olyan pályát válaszol, ahol sokat keres. Ilyen szempontok az embert nem vezérelték. Gimnazista koromban még nem nagyon tudta az ember, hogy mi lesz. Nem kellett dönteni. Arra edzették az embert, hogy akárhová kerül, egyformán megállja a helyét. Úgyhogy ilyen szempontból a mi generációnknak könnyebb volt. Más nevelést kaptunk. Én a bencésekhez jártam, Baross utcába Pesten, 8 évet, és ez egy nagyon hasznos iskola volt. Nagyon sok jót tanultam, és tényleg a továbbiak elviselésében nagyon sokat segített. Mindig szittak egy bizonyos társadalmi réteget, egy bizonyos társadalmi és szellemi réteget is tulajdonképpen, mondván, hogy könnyű nekik, mert pénzük van, meg iskolázottak, meg ez, meg az, mert ez, meg az adva volt nekik. És furcsa módon nem akkor bizonyították be azt, hogy ez, hogy ők mégiscsak valamilyen módon mások, ami alatt természetesen, hogy ez meg volt adva, hanem amikor el lett vonva tőlük, akkor fantasztikus mértékben helytálltak, hiszen magad is tudod, aki emigráltál, és a semmiből kellett megint elkezdened felnőtt korban, hogy igenis helyt tudtak állni mindazok, akik ebben a szellemben nőttek föl. Mert ezt tudták, hogy akárhová kerül az ember, helyt kell állni. És nem azt nézi, hogy miért velem történt, és miért így, és miért vagyok én szegényebb, és a többi, és a többi. Miért nem sikerült nekem is, mint a másiknak? Ezeket az ember nem látogatta. Úgyhogy, hát így aztán átvészelte az ember.
Igen, hát most, ha megengednéd, az ív elejére szeretnék menni. Említetted, hogy ebben a társadalmi osztályban, rétegben, nem tudom minek nevezzem, nem is szeretem ezeket a kifejezéseket egyébként, szóval ezeknél az embereknél nem döntötték el előre, hogy mi lesz, mégis valamikor megszületett valahol az agytekervényeidben az, hogy színész szeretnél lenni?
Igen, hogyne. Igen, hát mert az nem egy foglalkozás, szóval ez nem olyan, hogy valóban valamilyen fajta szempont miatt az ember ilyen vagy olyan foglalkozást vállal. Édesapám ügyvéd volt, és otthon nem nagyon rajongtak ennek, és nem is volt a családban tudomásom szerint, akkor, amikor én már színész akartam lenni, színész csak később derült ki, hogy volt egy színésznő a családban, csak a család azzal nem érintkezett, éppen ezért. Tehát a nagyapámnak volt a testvére, Mensáros Margit, aki Miskolcon volt színésznő, egy nagyon jó nevű vidéki színésznő volt, de a család nem érintkezett vele, édesapám sem ismerte.
Ez előítélet volt?
Előítélet volt, persze, erősen, de mennyire. Nagyon, nem is tudom minek, mert korlátoltak voltak ilyen szempontból az apai nagyszüleim például. És mégis bennem ez már gyerekkorom óta élt, ez a vágy, és azért otthon járatták a színház életet, déli báb volt, vagy én nem tudom, később annak hívták, és azokat állandóan bújtam, és mindenféle fajta színházi híreket tudtam, mindent, hogy melyik színházban mi történik, mit mutatnak be, pedig senki nem adta a kezembe, és senki nem foglalkozott vele milyen szempontból, és a filmeket, mindenkinek a nevét ismertem, és mindig tudtam, hogy mi hol megy, miről szól, stb.
És a konkrét forma, amikor a pályára léptél?
Hát arra csak a háború után került éppen ezért sor. Én elég jól zongoráztam, és én már 4-5 éves koromban elkezdtem tanulni zongorázni, még mielőtt iskolába mentem zongorázni, tanulni, és elég jól ment egy ideig. És akkor még gimnazista koromban, negyedikes gimnazista voltam, a Kálvin téri zeneiskolába beiratkoztam, ott folytattam a zenei tanulmányokat, az előzőket, azt így másik iskolában végeztem, az egy olyan középfokú zenei iskola volt a Kálvin téri, ott a Komenzóli Mária növendéke lettem, aztán később a Pásztori Dittával négykezeseztek állandóan, vagy két zongorát játszottam. Őnála tanultam 4 évig egész érettségig, de hát akkor már azért kezdett kiderülni, hogy nincs igazán tehetségem hozzá. Viszont én meg borzasztóan szerettem a zenét, és a szüleim annyira ráirányították erre a figyelmemet, hogy a zenei része, hogy ők sokkal szívesebben vették volna, hogyha valami zenetanár lettem volna, és azon a területen maradok, és nem igazán örültek az én színészi ambícióimnak. De hát ugye háború után már 44-ben nem volt beleszólásuk, 45-ben. Úgyhogy én aztán 46-ban jelentkeztem a főiskolára, és föl is vettek.
Bocsáss meg, hogy közbevágok. Talán egy későbbi dolgot előrevehetnénk ide, nevezetesen a zene szeretetét, tudnélik énekelsz is.
Na, hát az gyenge dolog.
De mindenképpen, persze, igen, de mindenképpen összefügg ezzel. Ha megengednéd, itt esetleg hallgatóinknak lejátszhatnánk egy olyan számot, amelyet a lemezedről, amelyet most találtam, kiválasztunk.
Mondjuk.
Eszembe jut, amit elfelejtett. Fölemelem, amit elejtett. Megőrzöm, amit eltapos, vigasztalom, ha bánatos. Nem búsítom, mikor nevet, azt említem, akit szeret. A kiskabátját rásegítem, nem szenvedéllyel, de szeriden. Hozzá egy új heggyel se érek. Szerelmet tőle sose kérek, és nem is vallok sohasem. Ó, milyen forró szeretem! Eszembe jut, amit elfelejtett, fölemelem, amit elejtett, megőrzöm, amit eltapos, vigasztalom, ha bánatos, nem búsítom, mikor nevet, azt említem, akit szeret, a kis kabátját rásegítem, nem szenvedéllyel, de szelíden. Hozzá egy új heggyel se érek, szerelmet tőle sose kérek, és nem is vallok sohasem. Ó, milyen forró szeretem.
És most folytatjuk a pályafutást annak idején. Melyik színházhoz kerültél először a főiskola után?
Hát ez komplikált, mert én nem végeztem el a főiskolát. Úgyhogy én színházban először Várkonyinál játszottam, a régi művészszínházban, még az ő Maszek színházában, és akkor én az egyesületi iskolába jártam, úgyis 46 ugye őszén én mentem az akadémiára, és önszántamból még akkor átmentem 47. január 1-ével a Színész Egyesületi Iskolába, mert valahogy az már a Hont Ferenc miatt egy meglehetősen kommunista szellemű iskola volt, és ez nekem sehogy sem tetszett. És a Szél Jóska iskolája az egy abszolút polgári iskola volt, remek tanárokkal. Úgyhogy én automatikusan átmentem, magamtól jelentkeztem, és kiiratkoztam a főiskoláról. Na most ezt 48 őszén megszüntették, államosították, úgyhogy én onnan kikerültem. És nagyon kérdéses volt, hogy fölvesznek-e vissza az akadémiára, hát visszavettek. Visszavettek úgy, hogy egy évig voltam ott, 48-tól 49 tavaszáig, és akkor kitettek.
Talán néhány szót a kor, illetve kartársaidról még az egyesületi iskolában. Ha visszatudok emlékezni, de abszolút futólag a Gordon Zsuzsára.
Vele együtt jártam az egyesületibe, és vele együtt vettek vissza az akadémiára, és vele együtt dobtak ki minket.
Értem. Gábor Ibi,
hát hogy? Igen, tudsz róla valamit?
Nem tudok, sajnos nem, semmi. Kósolgáról, igen. És volt, azt hiszem, egy Turzó Szöszi nevű.
Turzó
Szöszi. Nagyon csinos kislány volt.
Igen, semmit nem tudok. Múltkor érdeklődtem utána, semmit nem tudok róla, hogy mi történt.
Régi emlékek. És a főiskolán?
Ott egy diákgyűlés, akkor már nagyon forrósodott a helyzet, ahol nagyon csúnya dolgok történtek, és egy párunkat kimartak onnan, volt akiket a helyszínen kitettek, ugye ott emberek fölálltak, és vádaskodtak ellenünk, ujjal mutogatva ránk, akik fönnjártak hozzánk például, és meg voltak hívva, és örömmel jártak oda, és ették a kenyerünket, mit tudom én micsoda, és akkor aztán elmondták, hogy mikről folyik a diskurzus, hogy szittuk otthon a rendszert, stb. Úgyhogy még nekünk, emlékszem, mert a Gordon Zsuzsával minket nem ott a helyszínen tettek ki, még nekünk örülni kellett, hogy nem a helyszínen tettek ki minket, mert egy párukat, a dobát, Lulut például azt ott a helyszínen kirakták, el kellett hagyni az épületet, minket év végén.
Igen, kik voltak a tanárok? Abban az esztendőben.
Ladányi Ferenc, Lehotai Árpád, Rátkai Marci bácsit átvették az Egyesületiből, Várkonyit átvették. Hát a Várkonyi az megmondta nekem. Várkonyi egyszer félrehívott és elvitt, a opera mellett volt egy kis kocsma, ott hát az ő színházával szemben volt, akkor már végvonaglott az ő színháza, és akkor megmondta, hogy hát számít csak arra, hogy én csak ideiglenesen hagytak benn engem, de az év végén ki fognak tenni. És akkor ő mondta nekem, hogy ő egyetlen egy megoldás lát, hogy disszidáljak. És akkor ezen elgondolkozva, és miután ez bekövetkezett, hogy valóban kitettek, akkor én elkezdtem szervezni ennek a lehetőségét, és hát meg is szerveztem, meg is próbáltam ősszel, csak hát nem sikerült. És le is ültettek.
Igen, ennek a következményeit, igen, persze.
13 tudjuk, hónapot, amiatt akkor egy monster ítélet volt, mert addig 3-4 hónapokat adtak bokorugrásért, és az volt az első, ugye 49-50 január 1-én ítéltek, vagy január 2-án ítéltek el, és 13 hónapot adtak, ami hát egy döbbenet.
Igen, nyilván példát akartak statuálni és elrettenteni.
Akkor egyszerre mindenki ilyen sokat kapott. Cifra Gyuri is körülbelül nem sokkal utána került sorra, ő 2,5 évet kapott. Akkor ennyire hirtelen szöktek föl az árak, rettenetes.
Lacikám, szörnyű sors, szörnyű évek, talán föloldhatnánk valamivel, amit hoztál magaddal. Mire gondoltál? Versre, prózára?
Jaj, ezen hát a helyen. Tudom, hát pláne ezzel...
Nem függ össze a beszélgetéssel, csak egyszerűen azzal, hogy Mensáros László azon színészek közé tartozik, akiket egyébként nyugaton a nagy-nagy monstereknek neveznek, akik mindent tudnak. Tudnak verset mondani, tudnak énekelni, tudnak zongorázni, tudnak játszani, tudnak rendezni, sorolhatnám még tovább. Hoztál nekünk valamit?
Te ezt nem nagyon vették észre, és például az, hogy én az ének tanulásban, vagy énekben, hogy lemaradtam, meg mi, hát ez is egy olyan fájdalmam, hogy senkinek nem jutott az eszébe, mert ezek nem voltak fontos dolgok akkor. Ugye, hogy valakiten írt a zenéhez is, vagy valami, hogy nem akar esetleg sanszont énekelni, akkor tanuljon énekelni, foglalkoznak vele. Hát én teljesen amatőr módon csinálom ezt a sanszon éneklést tulajdonképpen. Ha lett volna mód és alkalom, hogy ezzel korábban elkezdek foglalkozni, akkor azért másképp lenne a dolog. Most itt a disszidálással kapcsolatban, ó Istenem, nem találom ezt a... Jaj! De hát nem tudtam, hogy itt van, igen. Egy márai jutott az eszembe itten, azt ütöttem föl, hogy tulajdonképpen ezt akkor nem olvastam, de pontosan ez volt az érzésem, ami miatt én is el akartam menni, és ez következett be, amit ő itt megjósolt. Ez következett be mindnyájunkkal, akik itt maradtunk, és itt voltunk, és ez egyik a legszörnyűbb élményeknek volt az itt lét alatt, hogy ezt az ember önmagánál el kellett, hogy viselje. Chateaubriand hosszú élete végén, 80 éves korában összegezve mindazt, amit megélt és közelről látott, tehát a Bourbon világ összeomlását, a francia forradalmat, Napóleont, a restaurációt, a Bourbonok újabb bukását, leírta még, magántulajdon nélkül nincs szabadság. Ezt megjegyeztem. De aggasztó volt, ha itthon maradok, megeshet, hogy egy napon már nem emlékszem erre a mondatra. mindennél veszedelmesebb volt, hogyha itthon maradok. Egy pillanatban már nem emlékszem arra a másik énemrem sem, akinek nemrégiben még volt ereje és akarata tiltakozni. Elkövetkezik a pillanat, amikor nem tudok belülről némán sem tiltakozni valami ellen, amit emberellenesnek, népellenesnek, emberietlennek ismertem meg. Megkezdődik számomra is az agymosásnak az a titokzatos technikája, amely veszedelmesebb a börtönökben és kínzókamrákban alkalmazott fizikai és vegyi eszközökkel végrehajtott tudatmegsemmisítésnél. Módszereik a fenyegetésnek és kényeztetésnek, csábításnak és mellőzésnek hajszál finoman kidolgozott változatai hatékonyak. Akit így célba vesznek, egy szép napon már nem látja a valóságot, sem tulajdon sorsát. Számomra is elkövetkezhet hát a pillanat, amikor nem csak közönyös, nem csak halálosan fáradt, és nem csak reménytelenül hitetlen leszek, hanem elkövetkezik a pillanat, amikor már hinni is fogok abban, hogy mindez így van rendjén. És akkor nyomorultabban pusztulok el, mint a táborokban az áldozatok, akik legalább utolsó pillanatig gyűlölhették azokat, akik kínozták és elpusztították őket. Szóval ezt később olvastam csak, de hát mondjuk mindazt igazolva láttam, amit az ember, ami elől menekülni akart, és ami sajnos be is következett, hogy az ember végül minden ellenállása ellenére egy kicsit elhitte. Észre se vette az ember, kicsit elhitte ezt a sok hazugságot önfenntartási ösztönből, mert nem akart az ember állandóan konfliktusban lenni önmagával, az ember úgy érezte, hogy hát a bele lehet őrülni. És egy kicsit mondogatott az ember sajnos olyanokat. Hát igen, hát azért ez mégiscsak jobb valamivel, hát azért itt mégiscsak történt, házakat építenek, mint hogyha máshol nem építenének házakat. És a többi, és a többi. Szóval ilyenekkel egy kicsit becsapta az ember magát, és aztán nagyon szégyelte magát az ember emiatt. De hát tehetetlen volt az ember, mit lehetett csinálni.
Igen, ez a kiszolgáltatottság. Laci, konkrét színházi élmények, 50-es évek, 60-as évek. Milyen darabokban játszottál, kik voltak a kedvenc partnereid, és kik voltak a kedvenc rendezőid? Ezt azért húzom különösen alá, mert később egy ilyen problémára vissza szeretnék térni egy kérdéssel.
Hát kérlek szépen, egy színházhoz igazán szerződésben rendesen is, hogy a szerepet játszott, az 52-ben. Én 51-ben szabadultam januárban, akkor nem engedtek sehol leszerződtetni, egyáltalában a pályáról ki voltam tiltva, statisztálhattam, de azt is külön engedéllyel, engedélyt kellett kérni, statisztáltam nemzetiben, akkor Néphadsereg Színház volt a Madách Színház, nem a Madách, a Víg Színház, és a Madách Színházban. És nagyon sokat tanultam ezek alatt a statisztálások alatt, ez tényleg emlékezetes volt. És akkor végre 52-ben engedtek le Debrecenbe leszerződni.
Akkor volt a Szendrő Jóska Debrecenben?
Nem, a Téri Árpád. És az nekem egy alapvető, sorsdöntő, meghatározó dolog volt. Én ott kezdtem el igazából a pályát, ott voltam először igazán színpadon, úgyhogy szöveget mondtam, stb. És hát a Téri remek embereket válogatott maga köré. Én először olyan rendezővel dolgoztam, mint a fiatal Vámos László például. Őnála játszottam, de az első főszerepemet a Szendrő Jóskánál játszottam, ő vendégrendezett ott 53 őszén. Tehát egy év után, hogy ott voltam, 53 őszén a Revizort. És abban rámosztotta a Hlesztyákovot.
Jóska kitűnő ember volt.
Remek volt, és rengeteget tanultam tőle. Az egy nagy iskola volt.
És partnereid?
Selmeci Misi bácsi volt a Revizor, Aranyosak voltak, jó volt, és jó előadás volt. Békés Rita, remek volt, ő volt a polgármester lánya. Márkus
szegény már
Laci,
ő
sem él. Nagyon sokan nem élnek abból az előadásból már. Sőt, a Novák Pistán kívül azt hiszem, majdnem mindenki meghalt. És aztán egymás után játszottam a főszerepeket, általában Vámos Laci rendezésében. Azok mind emlékezetes előadások voltak, Árványi Szerelem, Rómeó, és Berényi Gabi rendezésében is sok előadás volt, főleg hát az Ijeli Menedékhely például, abban a színészt játszottam, ezek nagy sikerek voltak, nagy előadások voltak, és Debrecenben még ma is emlékeznek rá. Na és hát aztán én nekem a 56 márciusában bemutatott Hamlet volt végül is a csúcs az én debreceni ottlétemnek, azt Téri rendezte. Térinek egyébként most avattuk föl a szobrát.
Hallottam, fiától.
Ez sikerült elérnem. Attilától. Igen, persze, hát ott dolgozik nálatok. Attilát magam is sokszor meg szoktam látogatni, sőt ott is lakom náluk, akim vagyok. Kérlek szépen, sikerült ezt elintézni, elindítottam ezt az akciót, hogy a Térinek egy szobrot emeljünk ott, mert ő tényleg egy egészen kiváló, kivételesen kiváló igazgató volt.
Itt a Szabad Európa Rádió. Demján László beszélget Mensáros László színművésszel.
Bocsáss meg, ha megengednéd itt a Szatyin monológiát esetleg, ha bejátszhatnám.
Persze, igen. Jó. Nem is tudtam, hogy megvan. Gorki,
Szatyin monológia az Ijeli Menedékhely. Az öreg okos ember volt. Úgy hatott rám, mint a sav, a régi szennyes pénzdarabra. Egyszer azt kérdeztem tőle, nagyapó, miért élnek az emberek? Hát, a jobbért élnek az emberek, kedves fiam. Itt vannak mondjuk az asztalosok, azt mondja, és valamennyi szedetvedett népség, és egyszerre születik közülük egy asztalos, olyan asztalos, akihez hasonlót nem látott még a világ, mindannyit felülmúlja, és az asztalosok között nincs hozzá hasonló. Az egész asztalos mesterségre rányomja maga képét. És az asztalosok ügye 20 esztendővel megy egyszerre előbbre. És így a többiek is, a lakatosok, csizmadiák, meg a többi munkás emberek is, és a parasztok is, sőt, még az urak is a jobbért élnek. Mindenki azt hiszi, hogy önmagának él. És kiderül, hogy a jobbért él, 100 évre, sőt, lehet még továbbra is. A jobb emberért él. Ezért minden embert tisztelni kell, hiszen nem tudjuk milyen, miért születik, mi telik ki tőle. Lehet, hogy a mi boldogságunkra született, a mi nagy hasznunkra. Ezért különösen a gyermekeket kell tisztelni, a kisgyermekeket. A gyermekeknek tér kell, a gyermekek életét ne zavarjátok. Tiszteljétek a gyermekeket. Ma én jó vagyok. A fene tudja miért. Ha részeg vagyok, minden tetszik nekem. Ez imádkozik? Igenis, gyönyörű. Az ember hisz vagy nem hisz, a maga dolga. Az ember szabad. Mindenért maga fizet. Hitért, hitetlenségért, szerelemért, okosságért. Az ember mindenért maga fizet, ezért az ember szabad. Az ember az igazság. Mert mi az ember? Nem te, nem én. Nem. Hanem te, én, ők, az öreg, Napóleon, Mohamed, minden egyben. Érted ezt? Ez óriási. Ebben van minden kezdet és minden vég. Minden az emberben és minden az emberért. Csak az ember létezik. Minden egyéb csak az ő kezének és agyának alkotása. Ember. Ez gyönyörű. büszkén hangzik. Ember. Tisztelni kell az embert. Nem sajnálni. Nem megalázni a sajnálkozással. Tisztelni kell. Jó az, ha az ember néha embernek érzi magát. Én börtönlakó gyilkos gazember vagyok. Ha megyek az utcán, az emberek elhúzódnak tőlem, és gyakran azt mondják nekem, te gyalázatos sarlatán, dolgozz! Dolgozzak? Minek? Hogy jól lakjam? Mindig lenéztem azokat az embereket, akik túl sokat gondolnak arra, hogy jól lakjanak. Nem ez a fontos, bár. Nem ez a fontos. Az ember több annál, hogy csak jól lakjék. Az ember a jobbért születik. Úgy van. Helyes.
Laci, visszatérve a rendezőkhöz, említettél néhány nevet, elsősorban Vámos Laciét és Berényi Gáborét, feltehető, hogy még sok naggyal dolgoztál. Egy talán fájó kérdés, nem tudom. A mai színház szerte a világon, de Magyarországon is részben rendezőcentrikus, rendezőközpontú színház lett. Ebben a színházban a színdarabnak, a szerzőnek és elsősorban a színészeknek a szerepe másodrangúvá vált. Hogy érzed magad ebben?
Én mindig is nagyon rosszul éreztem magam ebben, azt hiszem ez nem titok, ez mindenki tudta, én ennek hangot is adtam. És végül is az, hogy én 84-ben, amikor többször beteg voltam minden, én akkor emiatt döntöttem úgy, hogy nem megyek vidékre, és nem vergődöm itt tovább Pesten, annyira nem értettem egyet azzal a dilettáns légkörrel, ami Pesten eluralkodott. Én alólam tényleg kicsúszott a talaj, de valóban ezért, mert ezek a nem alkalmas színházhoz, nem alkalmas emberek, akik lehet, hogy jó esztéták lettek volna, vagy én nem tudom, hogy mi keresni valójuk valami más ezében a szakmában, hogy ezek voltak ugye igazgatók, rendezők, ezek tönkretették a szellemet, tönkretették a színészeket. Egyáltalában az a módszer, hogy itt egy-egy társulat volt, amelyikben önkéntelenül az történt, hogy mindenki tulajdonképpen csak töltelék szerepeket játszott, és egy-egy színháznak mondjuk egy-egy kinevezett fiatalja volt, akit kineveztek éppen ügyeletes zseninek, és akkor arra hoztak ki darabot, de azt sem igazán, most nem akarok név szerint is példát mondani arra, hogy még azt sem igazán, mert ismerek olyan fiatal színészt, akit bizony egyik szerepről a másikra tettek tönkre, mert egész más szerepeket kellett volna játszani. A hiába játszott főszerepeket közel sem volt olyan sikere, mint amilyen tehetséges volt, és egy neki való szerepekben sikereket arathatott volna.
Ez csak stílus kérdés, vagy pedig hiányzik az alázat a mai generációból? Mondanám azt is, hogy a bibliai alázat.
Hát nem. Nem az alázat hiányzik, a tehetség. Hát egyszerűen a tehetség.
Köszönöm.
Itt nem lehet szépíteni a dolgot. A tehetség, ami alapvetően szükséges, az, hogy tudjon egy rendező szerepet osztani, tudja azt, hogy ismeri a színészeit, hogy mi való neki. Hát a Titkos Ilonára nem osztották volna azt, amit a Bajor Gizire. Hát ott tutira kellett menni. Hát ugye ott pénzre ment a dolog, és ott a közönségnek be kellett jönnie, ott nem lehetett kísérletezni az állam pénzén. Az állam pedig természetesen olyan jött-ment alakokat vett be a főiskolára, akik ideológiailag megfeleltek neki, akik paríroztak neki, és akik adott esetben biztosították őket arról, hogy nem fognak egy olyan darabot kihozni, vagy ha kihoznak egy Shakespeare-t, nem fogják úgy előadni, hogy a közönségben valami fölmerülne esetleg nem tetszés, lázadás, vagy valami elégedetlenség, hanem úgy megrendezni, hogy a, hogy lehetőleg ennek a rendszernek a szekértolója legyen, akárhogy nézzük, ez így volt. Ezek mind marxista esztéták, marxista ideológusok voltak. Fantasztikus, hogy éppen a napokban is történt valami olyasmi, én nem is tudom már, hogy mivel kapcsolatban, hogy önkéntelenül bennük van az, hogy mit tudom én, hogy gazdag ember, és akkor antipatikus a színpadon. Hogy önkéntelenül úgy ábrázolta, és kívánta meg, hogy ábrázolja, mint még a régi sematikus időkben, mert ennyire benne van az, hogy az nem lehet egy rendes ember. Ezek elfogadták, ezt szolgaian követték, daraboknak arról kellett szólni, hogy társadalmi mondani való, osztályharc, hatalmi harc, és a napi politikát kellett, hogy hívják olni, tükrözni. Mint hogy hallom itten valamelyik igazgató úr, azt mondta, hogy azért vették le a műsorról, és nem játszották végül is el a X Shakespeare darabot, ha megmondom, hogy melyiket, akkor ki fog derülni, hogy hol történt ez, mert nem tudják alkalmazni a jelen politikai helyzetre. Hát, hogyha valaki számára ennyit szól, erről szól egy Shakespeare darab, ezt akarja mondani vele, és egyáltalán a színház erről szól, hát az menjen el, az ne legyen igazgató. Úgyhogy ezzel tönkretették. Na most ez természetesen vonzotta az ennek megfelelő színészeket, akiknek valóban szintén úgy nem volt mondani valójuk. Nem láttak túl a saját életükön, sorsukon, és a többi, és a többi. Na de hát akkor hát olyan is lett a dolog. Viszont mindaz, amelyik egy kicsit fölül akart emelkedni a hétköznapokon, az mind szenvedett.
Igen. Van ezen a téren fejlődés, vagy egyelőre?
Egyelőre semmi. Egyelőre.
Tehát csak remény.
Csak remény. Csak remény. Csak remény.
Lacikám, az imént beszéltünk arról, hogy sok műfajban, finoman fogalmazva, majd, hogy nem táncolsz is. Ha kellene, azt hiszem azt is.
Én nagyon egyoldalú színész vagyok, nagyon egyarcú színész vagyok, ami nem baj, de az egy oldalt azt elég jól tudom.
Versmondás. Hoztál nekünk egy verset?
Nem. Hát mit?
Nem tudom.
Mit? Atya úristen. Hát, most nagyon mellemnek szögezted a kérdést, hogy de milyen apropóból?
Bizonyítandó széles körűségedet.
De ha már bizonyítani kell, akkor már biztos, hogy nem fog sikerülni, és biztos, hogy nem megy. Bizonyítani nem tudok. Valahogy csak bizonyítani akartam, mindig csődöt.
Akarod, hogy elálljak tőle? Kérésemtől?
Álljál.
Köszönöm. Oké. Dalnál? Dalt szabad?
Most itt dalra fakadj.
Igen, igen, de nem itt, hanem lemezről bejátszok,
ja,
mert az van,
le,
mert az van nálam. Akkor, ha megengeded, itt keresek egy szép számot.
Jó. Félni az ősztől baland dolog, kérem én ősszel is balandulok, tükörbe nézzek, nem tehetem, nincs erre időm nekem. Papíron túl vagyok az ötvenen, de van még annyi ötletem. Ha egy nyári délután egy lányra velem. A doktorok szerint van öt hetem, ha ezt további művelem. Az élet asszonyokkal kell csak nekem. Az érvelésem, az érvelésem, amely a csóktól felgyorsul, a vérnyomásom, makacs szokásom, a szerelemtől megjavul. Papíron túl vagyok az ötveben, majdnem, hogy kornak mondhatom, de még tudom azért a jó. E témához mindig lesz kedvem nekem, én 20 év múlva is még 70-kedem, amíg az ember szeretni bír, mit számít egy darab papír? Papíron túl vagyok az 50-en, de van még annyi ötletem.
ha egy nyári délután egy láttad vele. A doktorok szerint van 5 hete, ha ezt tovább így művelem, az élet asszonyokkal kell csak nekem. Az érvelésem, ha megy a csóktól, felgyorsul. A vérnyomásom, a kacsokásom, a szerelemtől megjavul. Papíron túl vagyok az ötömenet, majdnem, hogy kornak mondhatom. De még tudom azért a jó, hogy jó.
Mensáros László, évtizedek óta ismerjük egymást. Olvastam rólad. Miután elhagytam az országot, követtem sorsodat, művészi kifejezési formádat. Mégis van valami, ami a legmarkánsabb az emlékeim között, és ami nagyon megfogott. És ez a hit. Az a hit, ami egyre kevésbé található a világban. Nem csak az Istenben való hit, hanem egyáltalán a hit. Mit adott ez neked az életedben?
Hát a legtöbbet, az értelmét az életnek. Én abban hittem mindig, hogy az életnek van értelme, minden körülmények között. Ezt egy nagyon fontos dolognak tartottam. Hát ez természetesen az Isten hittel van összefüggésben. Én mindig hittem abban, hogy a dolgoknak magasabb értelmük van, és sokszor az ember nem is láthatja, nem is kutathatja, hogy mi az. Az értelem, bele kell törődni, legyen meg a te akaratod. Nagyon nehéz dolog volt, ez segített át minden börtönömön, tulajdonképpen sok kudarcomon. Ez segített át sok-sok kudarcon, kétségbeesésen, mindig ebből ezzel láboltam ki, ennek a segítségével. Én mindig hittem abban, hogy a dolgoknak van értelme. Az életnek van értelme, mindnyájunk életének, minden egyes ember életnek. Ez jó lenne átplántálni sokszor.
Jó lenne, és nagyon jó lenne, hogyha az utókor, vagy a jelenkor egy kicsit többet foglalkozna azokkal a régi nagyokkal, akik nélkül nincs nemzet. Mert a múltat pátyolni, az ugyanaz, mint a jövőt megvetni. Találtál valamit? Láttam, igen, lapozgatsz.
Igen, hát majd ezt mondjuk szívesen elmondanám. De valóban, kérlek szépen, de én azt hiszem, és abban bízom, számomra ez a rendszerváltás nem egy ilyen egyszerű politikai váltás, hogy most nem egy párt, hanem több párt, meg gazdaságilag, meg nem tudom micsoda. Természetesen ezek is mind fontosak és hozzájárulnak. Az, hogy a materializmus és az ateizmus megszűnt. Ennek ez a hivatalos formája az, hogy a gyereknevelésben, iskolákban ez megszűnt. Ez elmondhatatlan, milyen perspektívákat nyitott meg ilyen szempontból, mert az emberi természetben igenis benne van az ezután való vágy, súvárgás, irtózatosan sivár és értelmetlenné válik az élet, és mind amiről az előbb beszélgettünk, sokkal hamarabb fogják megtalálni az emberek a kiutat, azért, mert most zöld utat kapott a gondolkodás ezzel kapcsolatban, utána járhatnak dolgoknak, gyerekek tanulhatnak hittant, és a többi, és a többi. Fölmerül az érdeklődés és a kíváncsiság ez iránt. És abban a pillanatban az ember boldogan kezd ezekkel foglalkozni, és kezd utána járni, és gondolkozni, mert fölmerül benne, és észreveszi azt, hogy azért ez mégsem egy kitaláció, egy marhaság, egy agyszülemény. Úgyhogy ha nem is fognak itt a dolgok teljes mértékben máról holnapra úgy megváltozni, meg nem tudom micsoda. A dolognak ez a belső lelki, erkölcsi része fantasztikusan meg fog változni rövid időn belül, és ez egy olyan jó táptalaja lesz aztán annak, aminek ki kell itt bontakozni az országban, amiben beletartozik a gazdasági élet, a politika, az mind ebből fog származni, mint hogy a Szokrátész azt mondja a védőbeszédben, hogy milyen fontos a lelki élet, és hogy ő arról akarja meggyőzni az embereket, hogy a belsejükkel foglalkozzanak, mert abból származik a jó a magánéletben és a közéletben is. Hát ez borzasztó fontos. Tehát a belső élettel kell elő, nem pedig a vagyonnal, a tested gyarapításával, nem tudom, mivel kell foglalkoznod, hanem a belső gyarapításával, tisztántartásával, mert abból származik minden jó a magánéletben és a közéletben. Úgyhogy, ha ez, mint ahogy most erre lehetőség van, ez nagyon nagy változást fog hozni. Amikor egyszerűen az emberek szabadon elkezdhetnek gondolkozni dolgokon, mert eddig, még ha nem is akarta valaki, észrevétlenül egy belső cenzúra megállította a gondolkodását. Belül nevelődött valahol az a reflex, hogy ennél tovább nem. Mert abból baj lehet, vagy fölösleges, elhitték azt, hogy azt tanították, hogy ami kérdésre nem tudsz választ adni, azt ne tedd fel azt a kérdést. Olyan kérdés nincs, mondta a marxizmus.
Igen, ez volt az öncenzúra.
Szóval ez megszűnt, és akkor természetes, hogy belül egyre gazdagabban fogja felvetni a problémákat, keresi választ, stb. És abban a pillanatban a mustármag egyszerre csak kifog.
Szavaid a társadalom fülébe.
Hát én nagyon bízom, és én tényleg ebben bízom a legjobban. Kosztolányi Dezső boldog, szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benne a dió, mogyoró, mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, uti bőröndöm, van jó szívű, jó takaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egyszerű kötkép, részegje a ködnek, a könynek. Ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van igaz színezüstből. Tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipa füstöl. Fürdő van üdíteni testem, langyté a beteg idegennek, s ha járok a busz Budapesten, már nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít, nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vér Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatló. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan. Kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akarta. Mert nincs meg a kincs, mire vártam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, és már nem vagyok otthon az égben.
Az imént említettem, hogy követtem sorsodat. Életem egyik legszebb pillanata az volt, amikor Mensáros László hangját hallottam az 56-os forradalom emlékeire rendezett emlékünnepélyen a Hősök terén, amikor soroltad Darvas Ivánnal az áldozatok névsorát. Ha megengeded, néhányat ebből bejátszanék.
Bertolyános, mégis mi a orvosan hallgatunk, ír 37-ig. Bobrek Károly műszerét, ír 24-ig. Bújdi József Kovács segéd, ír 20-ig.
Közöttünk vagy.
Ez Mesáros Lászlónak nem szerep volt, most a szerepet időzőjelben mondom, hanem Mesáros László volt.
Igen.
Hallgatóink nevében köszönöm az őszinte válaszokat, megköszönöm még egyszer, hogy befáradtál a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójába. Mesáros László, köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy behívtatok.
A Szabad Európa Rádió feltehetően 1990-ben készített műsorát hallották. Mensáros László beszélt sikereiről, problémáiról, reményeiről, életéről. Demján László mikrofonja előtt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.